Áldás békességet kívánok mindenkinek szeretettel, és nem nagyon szoktam mikrofonba beszélni, úgyhogy lehet nekem majd integetni, hogyha valaki nem hallja. Dömösön azt szoktam mondani, hogy elég nagy szám van, de hát ott azért nem ilyen nagy teremben beszélgetünk egymással, és ott azért jobban hallják az én nagy hangomat. Hát a nevem elhangzott. Jó. A nevem elhangzott, egy kicsit annyit, akár az előadáshoz kapcsolódóan annyit szeretnék elmondani magamról, hogy akár bizonyságot is tehetnék, mert én is függőségből szabadultam, mégpedig az evés függőségéből szabadultam. Ez nem azt jelenti, hogy 100 kilóból fogytam le 50-valahány kilóra, hanem sosem voltam sokkal kövérebb valamikor gyerekkoromban, de ezt majd az előadás közben részletezem is, mert számomra is nagy felismerés volt, amikor rájöttem, hogy is működött ez a saját életembe, és abban a lelki és családban, ahol sokan tudják, hogy ennek a missziónak a szolgálatát a kezdetektől édesapám és édesanyám végezték, nyilván szolgáló testvérekkel, egy ilyen családba nőttem föl, és már 6 évesen segítő munkára indultam. Én 6 évesen ápolónő szerettem volna lenni, és ez valamilyen módon mindig megmaradt az életembe, és nagyon hálás vagyok érte, hogy Isten ilyen úton vezetett egészen idáig, és hiszem tovább is vezet. Az az ige, amit szeretnék megosztani veletek, a missziónak az igéje, a János evangélium a 8. részéből, ha a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Ezt az igét mi újra és újra átéljük, gyakoroljuk és próbáljuk az életünkbe. És az, hogy elinduljunk, hogy hogyan leszek én jó segítőtárs, az egészen visszavezet saját magunkig, illetve odáig, amivel azért fogom kezdeni a remélem közös beszélgetésünket is, hogy kiknek is segítünk. Kik is azok az emberek, akik segítségre szorulnak, és természetesen ebben én is, és úgy gondolom, mi mindnyájan beletartozunk. Egy szakmailag nagyon elismert pszichiátertől, aki Dömösön is dolgozik, egy ilyen varázsmondatot kaptam én is egyszer életemben, és azóta is akár hetente előjön a saját mindennapjaimban, hogy a segítő a saját életével, a saját személyiségével segít, és ehhez hozzátenném azt, hogy azt, akivé Krisztus által lehetünk, és egyre inkább lehetünk. Kik azok, akiknek segítünk, amit Isten nekem ajándékozott, az egy nem kis terület az életből, a szenvedély betegségek és a depresszióval küszködőknek az élete, és a szenvedély betegségekből is egy dolog az, amiről nem fogok beszélni, mert van arra hivatottabb, ezek a kábítószerrel élők, a kifejezetten drogot fogyasztók. Ma ez egy kicsit ellentmondásos, ugye rögtön a fiatalokra gondolunk, akik szúrják magukat, meg olyan kábító tablettákkal élnek, hogyha igazán jó értelemben gondoljuk végig, akkor minden, ami tudatmódosító szer, az kábítószer. Így az alkohol, a gyógyszerek, a nikotin, a különböző dolgok, amiket beszívhatunk magunkban. És hát van másféle függőség is, ugye ezek ilyen szerek, akár folytathatjuk így is, hogy ez a szenvedélybetegségnek csak az egyik csoportja, hogy valami anyag, és ugye, hogyha a magam függőségét oda szeretném tenni, ugye az evés is okoz olyan örömöt, ma a, úgy gondolom, hogy ennek a kora következik, vagy már el is érkezett, akár a különböző diétákkal, hogy mennyit törődünk azzal, hogy mit eszünk meg, mennyit eszünk meg, hányszor eszünk, meg mi jó, meg mi nem jó, vagy mi okoz élvezetet, vagy beleéljük magunkat ebbe, még akkor is, hogyha úgy tűnik, hogy elvonunk magunktól valamit, tehát az evés is akár ide tartozik, hogyha nem is tudatmódosító olyan értelemben hatása van, de majd elmondom, hogy hosszú távon bizony a nikotinnal együtt mind megváltoztatja az életünket. A másik nagy csoport, ami kevésbé látványos sokaknak, vagy akár nem is gondolunk rá, ezek a viselkedés függőségek. Valamilyen viselkedést gyakorlunk. Túlzott mértékben, hogyha nagyon egyszerűen szeretnék fogalmazni. Ebben a legismertebb akár a játékfüggőség, amitől azért tudunk szenvedni. Gyerekeink ott ülnek naphosszat, miközben annyi minden más lehetne csinálni, és közben kínlódnak azzal, hogy unatkoznak, nem tudnak magukkal mit kezdeni, a mi fejünk pedig zsong attól, hogy mennyi mindent lehetne csinálni, hogy nem veszi észre. Én azt is kipróbáltam az egyiküknél, hogy hoztam a jobbnál jobb anyai ötleteket, természetesen egyik se vált be, hanem maradt a gép és a játék, és valamit kezdeni kellett ezzel, hiszen ugye az én anyai rémálmaim először a szenvedélybetegségnél kezdődnek, semmi más baja nem lehet az én gyerekemnek, biztos már tanulmányaim során is láttam, hogy melyikből milyen szerfüggő lehet, vagy viselkedésfüggő, ugye ezek a saját nagy felismerések. De van más, van a kapcsolati függés, talán erről már sokan hallottunk, amit legtöbbször így hívunk, hogy társfüggőség, ugye két ember, általában férj-feleség, vagy ma az élettársakat is ide sorolhatjuk be. Olyan kapcsolatban élnek, ami megbetegíti az életüket, mindkettőjükét. De mi úgy hívjuk, hogy kapcsolati függés, mert hogy bárkivel kerülhetünk kapcsolati függőségbe, szülő a gyerekkel, gyerek a szülővel, és ide sorolnám, mert hogy számunkra most ma fontos lesz ez, a segítő a segítettel kerülhet függőségi kapcsolatban. Ami nyilván már nem a segítésről szól, de ezt külön ki is szeretném majd emelni. És van a munkafüggőség. Ugye egy kicsit így szoktunk Dömösen ezzel játszani, hogy ugye milyen nagy dolog, mikor valaki úgy élhal a családjáért, hogy mindent elő akar teremteni, és éjt-nappal éve dolgozik, viszi haza a pénzt. Jól hangzik, nem? Hányan szeretnénk ilyen dolgos társat, vagy gyereket, vagy úgy embereket, vagy a munkahelyünkön ilyen dolgozókat. Azt gondolom, hogy a mai vállalati és fogyasztói társadalomban a munkahelyek rendkívül boldogok, hogyha munkafüggő emberekkel találkoznak, abból mindent ki lehet passzírozni, még bele nem pusztul, ha szabad így mondanom, mert hogy ő mindent megtesz, nincs, amire nemet tudna mondani, és ennek is nagyon nagy hangsúlya van, hogy nemet nem tud mondani. De valami helyett dolgozik ő. De ugye, ha társfüggésre térek vissza, kivezetni társfüggésre, mennyire szeretnénk olyan kapcsolatot, akik élnek, halnak értünk. Hát nincs nagyobb vágyunk, hogy úgy szeressen, hogy bármit megtegyen értem, ha csak egy kicsit udvarlási időszakokra gondolunk vissza, ez a házasságban azért már nem egészen így működik, de hogy de jó, hogy nem mondhatok olyat, mindent eltűr, azt csinálok, amit én akarok. Hú, de jó, valaki tud így szeretni, emberek, de nagyszerű. Vagy ugye most kicsit más értelemben, hogy a gyerekem élhal értem, nincs szuperebb anya, mint vagy nagymama, mint én vagyok, hát ennél nagyobb boldogságot. És közben ott szorongat a függőségnek a varázsa. Mert hogy ez szólhat, nyilván ugye ne a szavak mögött keressük azt, hanem hogy eljuthatunk arra a felismerésre, hogy közben nem tudom, hogy ki vagyok én. Nem tudom, hogy miért vagyok én. Mert ilyenkor a kapcsolat számít igazán, az határoz meg mindent, mert nem tudok önálló életet élni. És nem csak a társfüggésre igaz, hogy mind a két ember beteg, hanem gyakorlatilag a szenvedélybetegségnél, a depressziónál az egész család beteg. Csak nem ugyanaz a baj. Mert hogy fogok rá egy jó példát mondani, berendezkedik a család arra, hogy van egy ilyen konkrét probléma, hogy valaki alkoholt fogyaszt, és az nekem már nem esik jól, neki még nagyon jól esik, de nekem már nem esik jól, vagy valami más olyan dolog van, ugye melyik mennyire zavar. Azt gondolom, hogy a kábítószer, mondjuk most mondanám, meg az alkoholfogyasztás nagyon zavar, a nikotin az kevésbé, azt úgy meg lehet oldani, az nem úgy látszik. Hát a gyógyszerfüggőség, ugye az is egy szerfüggőség, az is valamennyire zavar. Hát a viselkedés függőségek se annyira zavaróak. És sokszor így osztjuk el, hogy melyik a legerősebb, amelyik legkevésbé zavar minket. Ami legkevésbé lépi át a társadalmilag előírt határokat, viselkedéseket, amihez még van elég előm elhordozni. Nagyon sokáig képesek vagyunk elhordozni. Amikor én találkozok családokkal, akkor szinte, most értsük jól a szót, a végstádiumba vagyunk, de 10-20 évet már elkéstünk akár. Mert sokáig rengeteg energiánk van, hogy elhordozzuk a problémákat. Ahhoz, hogy egy kicsit lássuk, hogy hol a határ, ugye most mennyit kéne alkoholt fogyasztani, dohányozni, vagy mennyire sok az a munka, vagy az a gépezés, ezt nem mindig egyszerű eldönteni, de van egy alkohollal kapcsolatos egy ilyen klasszikus előírás, ami úgy gondolom, hogy segíthet mindannyiunknak. Egy kis tájékozódási pont, mert azt gondolom, hogy a határ azért nem mindenütt egyforma. És ez így szól alkohollal kapcsolatban, hogy ez egy fontos dolog, hogy nem egyedül csináljuk. Ugye nagyon sok a magányos zugivó, főleg a nők körében, aki elbújva, titokban teszi, egyedül, ne vegyék észre. De vannak ilyen férfiak is, fiatalok is, idősebbek is, bárki. De az, hogy nem egyedül történik. Ugye, ha nem egyedül vagyok, akkor egy kicsit már másképp viselkedek, másképp gondolkodom. Ez erről szól. Aztán mindig étkezéshez kötötte, nyilván ez elsősorban az alkoholra vonatkozik, hogy nem ezzel kezdem a napot. Bizony van olyan barátunk, aki hál' Istennel meggyógyul, aki percre ért a kocsma kinyitásához, hogy odaérjen időben, nehogy lekéssen arról, hogy fogyasztani tudjon, alig bírta ki reggel 6 óráig. Így volt. Ugye nem válik meg. Egy rendes alkoholista inkább iszik, mint hogy enne. Tehát mert az étkezés akár hiányzik az életéből. Hát az, ami a mai pálinka törvény ellen szól, az, hogy töményed soha. Töményed soha. Az szabad tudni, hogy a mai fiatalok azt a klasszikus rendet, amit a régi rendes alkohol függők megéltek, hogy kezdték a sörrel, aztán az nem volt elég, akkor a borral folytatták, ugye az több szesz tartalmaz, és aztán a pálinka volt a következő állomás. Rögtön kiütik magukat, ezt már az angol szakirodalom is írja, van ilyen, hogy bridge drinking, hogy rögtön az asztal alá. Ezt a gyerekeim mesélték ilyen érettségi utáni buliban, hogy de anya azt mondja, hát nem is csak így, csak rögtön azt mondja, el se telt egy fél óra, már nem lehetett vele beszélni. Kiütni magamat. Minél hamarabb kilépjek ebből a való világból, minél hamarabb ne tudjam azt, hogy mi következik. Ne kelljen szembesülni azzal, hogy nagy baj van, hogy nem vagyok jól a bőrömben, nem érzem jól magam, nem tudom, hogy miért élek. És hát ugye ezután mi következik? Majd a kábítószer, mert hogy ennek az is a természete, hogyha nem kezdünk el változni, akkor ez csak rosszabb lehet. Egy kicsit olyan, mint a növények, hogy vagy szépen virít, vagy pedig pusztul. Nincs köztes állapot, hogy ezen a szinten megmaradok. Hogyha kialakul ez a függő kapcsolat, ez a testi-lelki kapcsolat a szerekkel, a viselkedéssel, akkor ez mindig többet kíván. Mindig többet akarok, mindig több kell ahhoz, hogy elérjem azt a jó érzést, azt a jó állapotot, amiben nem kell gondolkodnom arról, hogy ki is vagyok és hogy vagyok. Ezekből vehetjük észre, ugye Krisztina kért engem, hogy próbáljuk, hogy ezek a felismerések, amik segítenek abban, hogy lássuk, hogy valami nincs rendben, valami nincs rendben. És ami még, ugye ez már egy újabb helyzet, hogy megváltozik az életmód, azok az alapvető életmódbeli történések, hogy valaki időben munkába jár, gondoskodik magáról, vagy tud másokról gondoskodni, ezek kimaradnak, vagy rá lehet bízni a csekkbefizetését, vagy rá lehet bízni, hogy otthon tegyen dolgokat a ház körül, hogy részt vegyen a mindennapi életbe, ezek egyre inkább elmaradnak, ezért mondjuk így, hogy megváltozik az életmód, szenvedélybeteg életmód lesz. Dömösen ezt próbáljuk érzékeltetni, hogy lásson rá a saját életmódjára, hogy ez nem az az életmód. A hazugság az egyik legfontosabb jellemző, hogy egyre többet tudunk hazudni, a szenvedélybeteg meg még többet. Egy rendes szenvedélybeteg úgy tud hazudni, hogy saját magának is hazudik, és az egyik fontos hazugság, hogy nem vagyok szenvedélybeteg. Miközben, és ez is a segítésünk szempontjából nagyon fontos, hogy biztos vagyok benne, hogy mindenki, aki kicsit jobban már függőségben él, vagy már megérezte, hogy ez nem vezet jóra. Biztos, hogy tudja, hogy ez nem lesz jó így, és biztos, hogy tudja, hogy jó lenne változtatni. Tehát semmi újat nem mondunk neki azzal, hogy ne csináld, ne igyál, nem így kéne élni, mert ő ezt sokkal jobban tudja, mint mi tudjuk. És sokkal hamarabb is megérezte akár, ugye a mi tűrőképességünk se egyforma, de sokkal hamarabb is észrevehette, hogy valami itt nem jó, de bevallani magamnak, hát még másoknak, ezt akár magunkról tudjuk, hogy nem olyan egyszerű. Egy fontos kérdés, hogy bűn vagy betegség. Jelentkezzen, aki úgy gondolja, hogy a szenvedély az bűn. Jó, ki az, aki úgy gondolja, hogy betegség? És ki az, aki úgy gondolja, hogy mind a kettő? Igen, itt már voltak alapok letéve, vagy találkozások. Igen, bűn és betegség. egyszerre. Van egy betegség része, ugye úgy mondjuk, hogy testi-lelki betegség, de én meg szoktam fordítani, hogy lelki-testi betegség. És hogy jussunk el magunkhoz. Hogy mi van mi velünk. Nagyon sokan ugyanis, akik azt gondolják, hogy bűn, akkor azt hiszik, hogy csak ezzel kell foglalkozni, és az nem jó. És hát bűne mindenkinek van. Akkor miért nem lesz mindenki szenvedélybeteg? Ha meg azt mondjuk, hogy betegség, akkor ugye tessék meggyógyítani. Arra való az egészség, ugye az egészségügy pedig tehetetlen, annyit tud tenni az egészségügy, hogy méregteleníti a szervezetet, megoldja az elvonási tüneteket, és hát a jobb helyeken elbeszélgetnek velem, különböző csoportokba járhatok, aztán vagy fölfedeztem valamit, vagy nem. Nyilván azt gondolom, hogy sokat változik azért az egészségügy, de maga a rendszer nem engedi meg, hogy igazából teljes legyen a gyógyulás, amit Lömösön mi így szoktunk hívni, hogy szabad nem inni. A szabad nem inni életnek a boldogsága. Ugye azt érzi, hogy ki kell bírni alkohol nélkül, nem szabad inni, miközben a szabad nem inni, ez valahogy másképp hangzik. Ezért a segítésben az egyik legfontosabb dolog, hogy ezt a mondatot ki se ejtsük. Sem családtagnak, sem azon kívül, hogy ne igyál, nem szabad innod. Ezt mindenki tudja. De azt, hogy hogyan lehet arra a szabadságra eljutni, hogy örömmel mondok nemet az alkoholra, ez a titok, ez Jézus Krisztus titka, mert ez elvezet a bűnhöz. Ahhoz, hogy minnyájan vétkezünk, és minnyájan veszélyeztetettek vagyunk. Akár úgy gondolom a depresszióra, de minden szenvedélybetegségre is. Mert a bűn az egy veszélyeztetett állapot. Az, hogy kinél alakul ki, kinél nem, azt gondolom az Isten kegyelme, az Isten gondoskodó szeretete, meg hogy van más is, ami úgy gondolom, hogy megkötözi az életünket. Egyszer gyerekek között voltam, hát most már elszoktam tőlük, pedig védőnőként indult az élet, nem a segítő pályán, de aztán ilyen prevenciós alkalmat tartottunk 60, és kérdeztem, hogy gyerekek, hát mi az, amivel ilyen kapcsolatba kerülhetünk, ugye elmondtam, hogy mi mindenre gondolok, hát ezek félig viccből is, de még a piros paprikát is felsorolták, mert hogy ami nélkül nem tudok élni. Ami nem olyan könnyen elhagyható az életembe. Ugye például mondanám a kávét, a kávé az függőség, mit gondolnak a testvérek? Szabad hangosan is beszólni, igen? Ugyanúgy működik, mint az alkohol, meg a többi? Ki az, aki kávét iszik ebbe a terembe? Ezzel kezdem a napot. De a Biblia is ott van, hogy megbotránkozzanak a testvérek a kávé mellett. Akkor most segíteni fogunk, vagy? A kávé egy kicsit más, hogy vigasztalódjunk, hogy nem hiába jöttünk ma. A kávé fizikai függőséget okoz, próbáljuk ki. Én kipróbáltam többször is. Hogyha nem fogyasztunk kávét, azért a lelki nagy kötődés nincs azért ott benne. Kinek meddig fáj a feje, és megszokja, hogy nincs kávéja. De azért ugye a tudatmódosító szereknél ez nem így működik, meg a viselkedés függőségeknél sem. De mindenkinek van valamilyen. Nem szeretném felsorolni, azt gondolom, hogy ez felfedezés, hogy felfedezik, hogy mi az az életrendünkben, a mindennapjainkban, ki, ami és akik nélkül, milyen kapcsolatok nélkül nem tudnánk szabadon létezni, milyen tevékenységek nélkül nem tudnánk létezni, gondoljuk végig az életünket, a napunkat, hiszen a segítésnek az első lépése, hogy én magam is rászorult vagyok. Nincs különbség köztem és a között, akinek segíteni szeretnék. Ugyanazokkal az alapadottságokkal rendelkezek, mint ő, és nem magamnak köszönhetem, hogy én nem jutottam odáig. Nem magamnak köszönhetem. És nyilván hozzátartozónak segíteni az nem egészen ugyanaz, mint valaki másnak. Hozzátartozónak sokkal nehezebb segíteni. Mert veszélyeztetett állapotban vagyok, én is beteg vagyok. Hogyha hordoztam x évig ezt a problémát a családomban, a közvetlen kapcsolataimban, ide sok mindenki mást is érthetünk, gyülekezetet is. Mennyi ideig a nagy segítésben gyülekezet el tud hordozni ilyen problémákat? Depressziót is. És minden más olyan problémát. Gondoljunk bele, hogy hányan dohányoznak a... Itt meg se kérdezem most a jelenlévő, hányan dohányoznak a gyülekezetbe. És ez nem kérdés, ez olyan evidens, nem? Hát miért ne lehetne dohányozni? És azt tartjuk, miért ne lehetne dohányozni, az az egyik legerősebb szenvedélybetegség. Mert hogy kifelé együtt lehet vele működni. Elhordozzuk, és ezért részesei vagyunk az ő problémájának. És a hozzátartozó úgy beteg, ugye is biztos sokan ismerik a játszmákat, ugye van egy kifejezetten szenvedélybeteg játszma, az egyik arról szól, hogy annyira szeretem, hogy nyugodtan él úgy tovább, ahogy eddig élt, vagy pedig annyira utálom, azt meg nem érdemli meg, hogy azért fogja folytatni, már csak azért is. És ugye ezek a viselkedések nem tudatosulnak, ez csak úgy jön. Tehát, hogy azért, mert én keresztény vagyok, hívő ember vagyok, ezért automatikusan nincs egy ilyen gomb rajtam, hogy jól tudok segíteni. Hanem bizony én is résztvevő vagyok egy családban, egy munkahelyen. Én ugyanúgy, akár ezzel is kezdhettem volna, hogy olyan sok alapom nincs itt ahhoz, hogy itt álljak, mert én is minden nap harcolok. Minden nap harcolok, akár a szolgálatban, de otthon még inkább. És azt gondolom, hogy ide-oda-vissza segít ez nekem, hogy Isten ezt a lehetőséget adta nekem, hogy ezzel foglalkozhatok, mert mikor otthon buli van, és elmegyek segíteni, amikor a férjemmel éppen nem egyet értünk, ezt most nagyon finoman fejeztem ki, akkor megyek föl Dömösre, és a csoportba azt kérdezik a nők, hogy hát, és akkor mit kezdjek a férjemmel. Mondom, Istenem, ugye viccelsz? Ezt nem gondoltad komolyan, hogy én itt bármit is mondhatnék. De amikor a gyerekeinkről van szó, de olyan jó, hogy amikor hazamegyek, na, miről is beszélgettél te Dömösön? Na, akkor itt a helyzet, kezdjék gyakorolni. Viccesen azt szoktam mondani, hogyha a hétvégénre hazamegyek, és azért igyekszem úgy lenni segítő, hogy a családom az egyik hely, és a legfontosabb hely az életemben, hogy ott legyek olyan társ és édesanya, hogy hálás szívvel, akkor eszembe jut, hogy de ezt mondtad ott, akkor most miért gondolod másképp? És tudom, hogy voltak kétségbeejtő pillanataim, és szaladtam fűhöz, fához, és akkor most mit csináljak? És akkor most mit kell csinálni? Én, aki egyébként megpróbálom magyarázni, hogy körülbelül mit kéne csinálni, vagy hogy kéne hozzáállni. És az, hogy merhetem magam ebbe az állapotba tudni, ez egy nagyon nagy segítsége az életemnek. Olyan hálás vagyok, hogy sok kisebbrendűségi érzéssel küszködtem, és sokáig ezt utáltam, hogy miért kell nekem ilyen kis hülyének lenni, bocsánat, vagy miért kell nekem a családban az utolsónak lenni, meg ki tudja, itt mindenki jobb nálam, mint én vagyok, és most elkezdtem hálás lenni érte, hogy ez megtartotta azt az életembe, vagy azt segítette, hogy életem fontos pillanataiban és a szolgálatban is, a segítésben mindig tudjam, hogy Istenre szorulok. Hogy ez nem megy így, meg a munkatársaimra szorulok, meg a családomra szorulok, hogy egyáltalán működjön az életem. A másik, amihoz még mindig nem kell senki, egyedül Jézus, az, hogy hiszünk a gyógyulásban. Nem olyan egyszerű ez. Főleg hozzátartozóként nem. Hogy elhiszem, hogy meggyógyul. Miért hiszem el? Azért, mert ő másképp szenvedélybeteg, mint a többi? Azért, mert még nem olyan függő? Mert még nincs olyan nagy baj? Nem ezért hiszem el, hanem azért hiszem el, mert Jézus Krisztus gyógyít. Csak ezért. Hogy minden kapcsolat rajta keresztül működik. És az a hit, amit én tudok így gyakorolni, nyilván önmagam felé is, ha én szeretnék gyógyulni, ez már mozdít. Sose felejtem el, amikor először csodálkoztam rá erre, hogy a hit az kimozdít abból az állapotból, amiből vagyok. Hogy emberileg semmi nem arról szól, mégis a Jézus Krisztusba vetett hit az kimozdít afelé, hogy elhihetem, hogy meggyógyul. Emberileg nincs esély, de az Istennek mindig van esélye, nincs késő. És ez is harc, hogy megharcoljam, hogy elhiszem. Nagyon sok hozzátartozóval találkozom, képtelen elhinni. Vagy képtelen elhinni, hogy neki is szüksége van változásra. Az első telefonos hozzátartozói beszélgetésében, amikor egy állandóan visszaeső férfi miatt hívtam egy feleséget, hát akkor nagy elánnal vettem, hogy majd elmondom én neki, hogy akkor jöjjön Dömösre, ő is kérje, próbáljuk meg együtt, hogy én mit gondolok, halálra sértődött. Hogy én mit gondolok? Hát ő mindent megtett. Ő a tökéletes feleség. És sok tökéletes feleség gyógyult meg Dömösön, akik lehet, hogy utálták az alkoholt is. De meggyógyultak abból, hogy ő mindent megtett. Hiszen ez a tökéletesség, ez a másiknak fáj. Hogy én annyira jó vagyok, ő csak rossz lehet. Ebből az állapotból, hogy csak rossz lehet a másik, ebből nem lehet meggyógyulni. Hiszen Krisztus azt mondta nekem, hogy olyan rossz vagy, hogy te már nem kapsz kegyelmet. Nem ezt mondta. Nem lehet annyira rossz, hogy ne kaphatnál kegyelmet, szabadítást. Milyen fontos ez a szó, hogy segítő társ vagyok. Egyenrangú társa vagyok annak, akit segítek, nem fölé rendelt és nem alárendelt. Nem én irányítok, meg nem én vagyok alul, aki lesi a másik kívánságát, és mindent megtesz azért, hogy meggyógyuljon, mert a másik úgy gondolja. Édesanyámnak volt egy nagyszerű mondata, ami mindig él a misszióba, érte teszek és nem helyette. Gondoljuk végig, hogy a kapcsolatainkban nem kell hozzá szenvedélybetegség, meg még az árnyéka se. Hányszor tesszük meg a másik helyett, amit ő tehetne meg? És így romboljuk a méltóságát, az, hogy rá szükség van. Simon Andrásnak van egy gyönyörű, nem is tudom, verse, inkább egy ilyen kis története vagy leírása, amiben azt mondja el, hogy az a legnagyobb szeretet, amikor el tudunk fogadni a másiktól. Merek-e rászorult lenni? Mondok egy példát a tökéletes feleségről. Nyilván tökéletes anyukák is vannak bőven, meg gyerekek is akár, hogy Ez a feleség szemüveget hordott, és hát több napig tartott a szemüvegének az elkészítése, és szemüveg nélkül kellett működnie otthon. A még függő férje mellett, és pogácsát kellett sütni a gyülekezetbe, de hát ez szemüveg nélkül elég problémás, nekem azzal is. De... és akkor kellett segíteni a férjének, a tökéletes feleségnek. Arra 3 napra ez az ember ki volt cserélve. És olyan szomorú voltam, hogy nem esett le a tantusz. Hogy ez a férj epekedve várja, hogy a felesége rászoruljon. De tudnék saját példát is. Mert mindegyikünkben ott van. És ha időben fölismerjük, akkor úgy gondolom, az attól kezdve működik. Nem mindig az ige szól, nekem se az ige szólt, hát szólt, csak nem úgy értettem. Én sokáig egyedülálló voltam, és tudnom kellett fölnőni az élethez, és hát mindent meg kellett oldanom, amennyire tudtam. És hát úgy gondoltam feleségként, hogy a férjemnek úgy segítek, hogy ami lehet mindent, azt én megcsinálok, hiszen én meg tudom csinálni. Már érzitek a tökéletes feleség szerepét. És hát egyszer a konyhában, most is előttem van a konyhapult, pedig már máshol járunk a mindennapokban, és ki akartam nyitni egy konzervet, egy befőttes üveget, és szólt a férjem, hogy segítsek. És mondtam, hogy nem, mert meg tudom csinálni. És akkor Isten azt mutatta meg nekem, hogy most vágtam a férjem hátába a kést. Mert meg tudom csinálni, most se kell, ezt meg tudom csinálni. Egy konzervet nem kell kinyitnod. És amikor a gyerekeink felé küzdöttem ezzel a segítői szereppel, akkor tudom, hogy izzadtam. Úgy harcoltam imádságba, hogy nem csinálhatod meg. Nem csinálhatod meg. Kék keresztbe az okniktól emlegetnek, egyszer elmeséltem, hogy ott kezdtem a gyerekeknél, hogy az oknit nem pároztam össze, és nem fordítottam megfelelőre, mert ugye úgy húzzák le, és mondtam, hogy a kimosás, kiteretés, még össze is szedem, még akár ki is válogatom, így kezdődött, hogy melyik kié, most már se tudom, melyik kié néha, meg hát már jóval nagyobbak, nem. Vagy hogy látom, hogy meg kéne csinálni, és nem csinálja. Egy komoly hitbeli harc volt, hogy kivárjam, hogy megcsinálja. Ez mai napig tart, nyilván nem zokni szintjén, mert most már akár ki is mossák, de valahol itt kezdődött. Egyenrangúnak tekintem. Nem én kiszolgálom, nem én mondom meg, meg minden nap a szemek közé vágom, hogy ezt is meg kellett volna csinálnod. De úgy gondolom más körülmények között is. Hogy lehet még segíteni közösségben? Közösségben, együtt. Együtt. Nem vagyok egyedül. Nem csak úgy, hogy Isten az én pásztorom, az én vezetőm ebben, hiszen egymás számára teremtett minket az Isten, így lehet jól, hogy közösségben. Hogyha ugye én vagyok a hozzátartozó, akkor keresek gyülekezetben, azon kívül nyilván a misszió, a kék kereszt is rendeltetett erre, gyülekezettekkel szoktunk, lelkészekkel összefogni, fölhívjuk a lelkészeket, vagy ők keresnek minket, és végigjárjuk együtt az utat. De orvosok, családsegítők, bárki, csak együtt. Azt tanultam, amikor egy ilyen addiktológiai iskolát végeztem, én sem akartam elhinni. Ugye azt hallottuk, hogy késztetés, az Isten szeretete késztet minket. Ugye késztetésre a szenvedélybetegnek is szüksége van, a depressziósnak is szüksége van. De hogy ez nem számít annyit, ha van neki, mint az, hogyha azok, akik körülötte vannak, akikkel kapcsolatban vannak, van a szenvedélybeteg, összefognak érte. Összefognak érte. Hogyha egy magatartást tanúsítunk. Hiszen van ilyen szerep is, hogy a közvetlen környezetben valaki mindig kisegíti azt a valakit, aki segítségre szorul, hiába én nem szeretném kiszolgálni, kisegíteni, de ha valaki ezt megteti, ha nem fogunk össze, nem tartunk össze, akkor. Tehát közösségben, hogy mi összetartozunk, gyülekezet, misszió, szakemberek, összetartozunk, nagyon sok jó szakember van, akik hittel vagy hit nélkül, de az emberek iránti szeretetből is össze kell, hogy tartsunk. Tudnak a szakemberek is sok olyan dolgot, én nagyon sokat tanultam tőlük. Őszinteség. Most már látom, hogy nagyon szalad az idő, hogyha nagyon elfáradtak, akkor lehet szólni. Őszinteség, hogy én nem hazudok. Ha azt mondom, ugye mit jelent ez, ezt kifejezni akár, ez egy alap dolog, hogy téged szeretlek, de amit csinálsz, azt nem tudom megszeretni, az nem jó nekem. Ez nekem fáj. A szenvedélybetegnek fogalma sincs, hogy mi mit érzünk, a körülötte élők, meg nekünk sincs fogalmunk arról, hogy mit érez ő. De ha én kimerem mondani, hogy ez nekem fáj, én ettől rosszul vagyok. Én ebben bele tudnék betegedni. Akkor már lesz valami fogalma róla, illetve kap egy kis késztetést arra ebből a szeretetből, amit ugye Krisztus ad nekem, hogy merjen ő is őszinte lenni. És azt mondja, hogy tudod, nekem is elege van belőle, csak nem tudom abba hagyni. Próbáltam, de nem megy. Saját erőből próbálják, akkor egy nap, két nap, több hónap megy, de véget ér, addig kibírja, és minden kezdődik előről, mert nemet ugyan tud mondani, de nem tud valamire igent mondani. Nincs mire igent mondani. Nem ismeri azt, hogy Krisztus szeretete betölthet. Vagy ugye, hogyha a szakma nyelvén mondom, a játszmából kilépek, hogy én már nem együtt élek ebből a problémával. Ugye erre akartam mondani egy példát, hogyha más betegségről van szó, biztos van ilyen a gyülekezetben is, valakinek olyan beteg gyereke születik, aki nem gyógyul meg. Ugye valami hátránnyal születik az életbe, az a család nem úgy él, mint a többi. Nem úgy étkezik, nem úgy jár szabadságra, nem úgy tölti a napjait. Nincs igazából különbség, ahol szenvedélybeteg van, depressziós van, ugyanúgy a család átalakul, csak nem tűnik föl ennyire. És ugye ma már azt mondjuk, hogy egy ilyen gyerekkel együtt élni, ott is szabad őt egyenrangúnak tekinteni, nem akit mindenkinek ki kell szolgálni, mert ez segíti az ő fejlődését, hogy amennyire lehető, ő előbbre jusson az életben. Határok betartása. Valameddig szól, ugye Krisztina kért tőlem kérdéseket, az egyik kérdés pont erre vonatkozik, hogy van-e olyan segítői helyzetem, amit befejeztem. Mert ugye ebből adódik ez a segítő függő állapot, hogy egyszerűen nem tudom elengedni. Vagy visszautalnék arra, hogy hogyan is tudunk segíteni, ez is egy beteg állapot, hogy a saját problémáimmal nem akarok foglalkozni, és segítek másoknak megoldani a problémáit. Ez nagyon egyszerű, de nem jó megoldás. Ha én dolgozok magamon, mi ezt így szoktuk mondani, nyilván Isten szeretetével, az Isten segítségével, akkor tudok segíteni. Például a szakmában, nem azt gondolom, hogy biztos mindig így kell tenni. Akinek a szüleivel volt problémája, az nem segít olyannak, akinek a szüleivel baja van. Olyan fiataloknak nem segít. Én csak néztem először nagy kereken, hogy lehet ezt csinálni. Akkor tovább adja. Tovább adja.
És ezt mi is szoktuk Dömösön gyakorolni, de ő nem is igazán az alkohollal van baj, hanem a házassággal. Most adtam így tovább egy házaspárt. A misszió vezető szolgatásom legnagyobb meglepetésére, mert hát 38 éves házasok nem szoktak a házasság segítő szolgálatba jelentkezni, hogy megújuljanak, de ők annyi, és megfenek lett az életük, ott szerepet játszott az alkohol, jöttek hozzám, de én házassági kérdésekben már így nem, ez már nem az én asztalom. Ugye lehet így tovább is adni, ez nem baj. Az a fontos, hogy legyenek ilyen kapcsolataink, amiben. Hogy konkrét legyen a segítség, hogy ebbe segítek, de nem mindenben. Én egyszer azt mondtam egy szenvedélybetegnek azóta soha, hogy nyugodtan kell, ez a szívem hatalmas, nagy szeretetével segítek, gyere, bármi bajod van, találjátok ki, hogy mit kér tőlem. Tessék? Így van, köszönöm, pénzt kér tőle. Azt mondtad, hogy mindenbe segítesz, na azóta megtanultam, hogy mibe tudok én segíteni. Vagy ugye a szívünk szeretete, én ugye nem hozzátartozói helyzetben, még visszaemlékszem, amikor a kertünket gyomláltam, és közben lelki gondoztam valakit. Ma már nem mindig veszem föl a telefont, vagy sokszor nem veszem föl. Abban az időben a család attól szenvedett jogosan, hogy mindig szólt a telefon, és mindig felvettem a telefont. Teljesen mindegy, hogy milyen idő volt, a 10 után nem az ér, de felvettem a telefont. Ma megkérdezik tőlem, hogy nem veszed föl? Mondom, nem veszem föl. Nem első segélynyújtó vagyok, arra van telefonos lelki gondozás, van 1001 hely. Meg kell tanulni, hogy igenis valaki időben forduljon segítségért, vagy ne engem akarjon, hanem segítést kérjen. Nem csak én tudok segíteni, rengeteg ember tud segíteni. Volt egy ilyen személyfüggő valaki, akivel kapcsolatba kerültem, egy nagyon neves pszichológussal került ilyen segítő szindrómába, és a pszichológus megvált tőle, és hozzám küldte. Hát én mai napig hálás vagyok az Istennek, hogy nem rajtam múlt, hogy nem kerültem vele ilyen kapcsolatba. Hát nem tudom, hogy érezteték, amikor valaki annyira ragaszkodik hozzád, hogy majd belefulladsz. Ez egy ilyen ember volt, nem egy ilyen emberrel találkoztam. És tudjátok, hogy mi segített? Azt mondtam neki, akkor beszélgetek vele kettesbe, hogyha jár a közösségbe. Annyira erős függő volt, személyfüggő, hogy nem volt hajlandó elmenni a közösségbe, de szoktam szenvedélybetegeknek is mondani, ha nem jársz a közösségbe, ne gyere Dömösre. A közösségbe is az ige szól. Mi a különbség a dömösi ige, meg a gyülekezeti ige között, vagy a csoportbeli ige között? Hát nagy különbség nincs. Hát nyilván ugye gyülekezetben azért nem csak szenvedélybetegek ülnek, hál' Istennek, de az az ige szól. Akkor miért kéne Dömösre jönni? Azért, mert jó meleg van, meg finom az ebéd is, meg elfogadnak, meg van hol lakni, ezért ne gyere. Gyógyulni akárhol lehet, de Dömösön azért gyere, nyilván ez nem első alkalommal hangzik el, azért gyere, mert az Isten szaváért jössz, és most úgy elakadtál, hogy kell egy kis intenzívebb töltekezés. Remélem, hogy nem azt vártátok tőlem, ha szabad így mondanom, hogy így felsorolom, vagy kinyomtatva körbeadom, hogy mit csináljatok. Hanem inkább, amit Isten is mond, hogy milyen lehetek az ő kegyelméből, és akkor jó segítő leszek. Még azért egy-két dolgot ígértem, akkor elmondom ezt az evésfüggő szituációmat. Még tinédzser sem voltam, 13 éves voltam, amikor hitre jutottam, nem akkor szűnt meg az evésfüggőségem. Én már régen nem voltam evésfüggő, amikor ráismertem a családunk szituációjára, akkor még iszákos mentő misszió sem volt. Hát a tejsznyihabot szerettem a legjobban. És mindenki tudta a családba, hogy jó, hát édesanyám nagyon igazságosan elosztotta a testvéreim, meg mindenki között, de aztán az üveg hozzám került, ez a patronos valami, és azt én kitakarítottam becsülettel, és nem tudtam nem megcsinálni. Nem tudtam, hogy hol a vége az evésemnek, hanem édesanyám szólt, hogy most már ne egyél többet. Sose felejtem el, rendetlenkedtem az asztalnál, és a sarokba küldtek, még biztos vannak köztünk, akik ismerik ezt a fajta terápiát, és bánatomban, hogy az étkezéstől föl kellett állni, megmarkoltam egy halom kenyér héjat, hogy megvigasztaljam magamat a sarokba, nehogy véletlenül. Hát ilyen voltam. És megutáltam magamat. Megvoltak a jelzők hozzám, mindenki a maga módján, jobban, kevésbé a családba így bekeretezett ebbe a szerepbe, és megutáltam, hogy nem igaz, hogy ez így van, hogy én nekem ezt kell így élnem, és erőt vettem magamon, és azt mondtam édesanyámnak, mikor azt mondta, hogy kislányom, kérsz tejsznyihabot? Azt mondtam, nem kérek. És akkor most legyen egy találós kérdés, hogy vajon mit mondott az édesanyám? Nyugodtan, hangosan, mit mondhatott az édesanyám? Tessék? Végre? Nem ezt mondta az édesanyám. Tessék? Nem is azt mondtam. Beteg vagy, kislányom? Tipikus, szenvedélybeteg család. Balogh Zoli bácsi és családja. Ugye ez a tudatlan állapot, ez az első reakció. Hát 20 évvel később már nem ezt mondta volna az édesanyám, és biztos vagyok benne, és még a személyes találkozásom Jézussal az sem segített. Én sokáig a bűneim körül forogtam. Aztán meggyógyított, és nem úgy, hogy imádkoztam hittel, és mint a varázserő hatott az ige, az imádság, hanem hónapokon keresztül minden reggel az volt az egyetlen imádságom, hogy Istenem, engedd meg nekem ma, hogy annyit egyek, amennyit. És hát ugye fogadalmat nem tehettem, mert hogy azóta is eszem. Ugye alkoholba azért ezt meg lehet tenni, de szabad vagyok. Azzal együtt, hogy az a folt ott van az életemen, és időnként visszaköszön, mikor nagyon le vagyok pukkanva, akkor mindig előjön ez a kép. Csak tudom, hogy most már szabad más kép pihenni magam, gyógyulni, vagy vigasztalni magamat, vagy bármit. Depresszióról, de hát lesz bizonyságtéve, aki elmondja. Tehát az is egy menekülés az élet elől, egy menekülés, egy tanult tehetetlenség, ugye azzal kerül kapcsolatba egy depressziós, hogy kötődik ahhoz az üzenethez, hogy nem tudom megcsinálni, képtelen vagyok rá. Képtelen vagyok, annyira súlyos lehet reggel fölkelni az ágyból, de lehet, hogy délben sem. Miért lesz valaki depressziós? Hát nyilván sokféle életnehézség, veszteség van. Ez a klasszikus, mondanék nem klasszikus, ami keresztény embereket is elér, hogy a bűnkérdés nem igazán oldódott meg az életünkben. Az belül dolgozik, hogy a bűnkérdés nincs, hogy nem tudok úgy élni, hogy nekem megvan bocsátva ezzel a szabadsággal, mert nem tudok magamnak megbocsátani. Milyen érdekes, hogy Krisztus megtud, de én magamnak nem. Vagy valami olyat álmodok, ami nem az én életemről szóló isteni terv. Valami nagyot álmodok. Soha se fog sikerülni. Vagy mindig olyan emberekhez hasonlítom magamat, akik szebbek, jobbak, ügyesebbek, egy kisebb rendű érzésből fakadhat depresszió. Vagy túlzott szellemi tevékenység alvás hiányból. Ugye, ahogy egy alkoholista nem túráztathatja túl a máját, úgy lehet valaki depressziós, hogy túl túráztatja az a gondolkodási képességét, és akár egyik napról a másikra depressziós lesz, de ez fokozatosan is kialakul, és hát mindenütt ott van ez a hajlam. Most tanultam, az egyik munkatársam éppen családi terápiát tanul, és egy szenvedélybetegtől ezt hallotta, hogy, és ez igaz a depressziósra is, hogy vágytam a gyógyulást, de tudtam, hogy hajlamom a függőségre és a depresszióra van. És a pünkérdésben ezt mi is megéljük, azt gondolom. Hát már túl sokat is beszéltem, de ha nem tudom, van-e idő, hogy egyszerűleg, ha valakinek van kérdése, akkor bízom benne, hogy tudok megfelelő választ adni. Köszönöm szépen. Ja, van, tessék. Igen, tehát hogy a pánikbetegség micsoda? Hát orvosi értelemben pszichiátriai betegség. Ugye az, amivel a misszió is küld, hogy ezek is begyűrűznek a szenvedélybetegség mellé. Ugye a Krisztus szeretete szorongat minket, erről a szorongásról nekem más jutott eszembe, a szorongásból lesz a másféle szorongásból a pánikbetegség. De minden a félelemmel kezdődik, hogy abban gyakorlom magam. Ugye azt mondtuk, hogy ha nincs változás, akkor csak rosszabb lesz. A félelemből jön eredendően. Nagyon sok minden az életünkbe merjük fölismerni. Nem tudunk dönteni. Miért? Mert félünk. Meg akarunk felelni, de nem akarok túl sokat beszélni. Nyilván minden pszichiátriai betegségnek megvan a maga gyógyszerelése. Azt gondolom, hogy van egy olyan pont, amikor bizony szükség van gyógyszerre, mert megszólíthatatlan a beteg. Megszólíthatatlan. Ugye mi az Isten szavával és így emberi szavakon keresztül próbálunk segíteni, nyilván a szeretet sokféle kifejezésével. Hogyha ilyen szempontból rendben van egy ilyen beteg, vagy akár más pszichiátria beteg, gondolom, hogy a kettős személyiségről, vagy egy ilyen mindenféle határokat be nem tartó borderline személyiségzavar is van. Nagyon sok személyiségzavar van, borzasztó, kemény dolog. Sokszor én is így imádkozom, hogy Istenem, de hogyan? Nyilván erre mi nem vagyunk hivatottak, de nem könnyű. És ott a család nagyon sokat segíthet, meg árthat is, hogyha együtt él egy ilyen betegséggel. De van gyógyulás, gyógyul dömösen pánikbeteg, aki alkohollal gyógyította magát. Igen, mert hogy a ez a kapcsolat, ezt még elmondom, hogy aki eredendően pszichiátriai beteggé válik, vagy azon az úton jár, az valamilyen szenvedéllyel próbálja magát ösztönösen gyógyítani, ahogy Krisztina mondta, hogy egy kis öröm legyen, egy kis nyugi legyen az életébe, mert hát őt is megviseli. A szenvedélybetegségnek pedig következménye lehet. Pszichiátriai betegség, például depresszió nagyon gyakran. Ugye, hogyha nincs meg, nem éljük úgy meg a hitbeli választ, meg az ugye nem csodaszer, hogy bekapom és már az Úr Jézus boldoggá is tett egyik pillanatról a másikra, hanem ott az én változásomra szépen fokozatosan egyre inkább szükség van, akkor a szervezet depresszióval válaszol. Alkohol nincs, mi van helyette? Van hit és imádság, de ezt a magunk életén tudjuk, hogy sokszor ehhez több idő kell, és a depresszió hamarabb megjelenik. Szabad még kérdezni? Igen? Jó, hát ez a cinkosság, amit én játszmának hívtam, hogy összedolgozunk, és ugye a segítő is ebbe lehet. Nagyon örülök a kérdésnek, hogy akkor ebbe hogy tudunk segíteni, mert hogy ezt föl is írtam, csak úgy éreztem, már túl sokat beszélek. Egyszer beindulok, nem tudom abba hagyni, hogy hol kezdődik. Ezt is az iskolába tanultam, bár ott is rájöttünk, hogy volt egy nagyon jó terapeuta, akit Jézusnak hívtak, hogy ő hogy bánt az emberekkel. Hogy megtalálni, tehát ha nincs bizalmi kapcsolat, minden szó hiába van. Ha nincs bizalom. Márpedig egy szenvedélybeteg úgy gondolja, hogy mindenki rá akarja sütni a rosszaságot, és ő meg védekezik. Nem lehet vele alkoholról beszélni, nikotinról beszélni, nem lehet, nem megy. De miről lehet? Ugye, hogyha hozzátartozó vagyok, vagy egyáltalán aki segíteni, akkor valamiért közelben van, és látja, és segíteni akar, akkor meg kell azt a közös pontot találni, ahol kialakulhat egy bizalmi kapcsolat. Most elmondom azt, hogy én ezt hogy próbáltam ki az iskolába, és akkor ez segítség lett. Egy drogossal kellett beszélgetnem. És hát ugye nem lehetett mondani, hogy drogos vagy, majd én segítek neked meggyógyulni. És elkezdtünk az életéről beszélgetni, és kiderült, hogy a szenvedélye még a motorozás, vagy az, amiben olyan boldogságot látott, és elkezdtem kérdezgetni a motorjaival, meg arról, hogy miért volt ez jó neki, mit érez, mikor motorozik, és így tovább. Tehát azt gondolom, hogy van valami, lehet az hobbi, egy közös élmény, amit mind a ketten pozitívnak éltünk meg. Hogy emlékszel még? De klassz volt, de jól tudtunk együtt örülni. Meg tudnánk ma együtt örülni. És akkor elkezdjük építeni a bizalmat. Családtagnak mondom megint nehezebb, de elkezdjük építeni a bizalmat, és ha van bizalom, ha van őszinteség, és ugye nem róla beszélek, hanem magamról beszélek, hogy én hogy vagyok. Ha azt látja, hogy én is ott vagyok vele, mert én is küszködöm, ha nem is éppen azzal, amivel ő, akkor bemeri vállalni előbb-utóbb, hogy neki is van, amivel küszködik. És akkor megtörik a jég, vagy a cinkosság, úgy gondolom. Köszönöm szépen. Isten áldjon meg mindenkit ebben a szolgálatban, és szabad hozzánk is fordulni segítségért, hogyha úgy látjuk, hogy szükség van rá. Köszönöm szépen.